Kertész Imre, sorstalanság, részlet. Pár lépés után a házunkra ismertem. Megvolt. Épségben, teljes rendben. A kapuajban is a régi szag, a rácsos aknájában nyugvó rozogalift, meg a sárgára koptatott öreg lépcsők fogadtak, s följebb a lépcsőház egy bizonyos meghitt, sajátságos pillanatáról emlékezetes kanyarulatát is ott üdvözölhettem. Az emeletre érve csöngettem az ajtunkon. Hamarosan ki is nyílott, de épp csak annyira, amennyire a belső zár, amolyan kampós retesz, rigli lánca megengedte, és meg is lepődtem kissé, mivel efféle szerkezetre régebbről nem emlékeztem. Az ajtórésből is idegen arc, körülbelül középkorú nőnek a sárga és csontos arca nézett rám ki. Kérdezte, kit keresek, s mondtam neki, itt lakom. Nem, felelte ő, itt mi lakunk. S már csukta is volna az ajtót, de nem tudta, mivel a lábammal visszatartottam. Próbáltam néki elmagyarázni, tévedés, hisz innen mentem el, s egészen bizonyos, hogy itt lakunk. Ő meg viszont nékem bizonygatta. Én tévedek, mint hogy itt kétségkívül ők laknak. Szíves, udvarias, de sajnálkozó felrázással, miközben ő az ajtót becsukni, én meg ebben visszatartani parkodtam egyre. Egy pillanatban aztán, mikor fölnéztem a számra, nem védhettem el talán mégis az ajtót, és ez alatt engedhetett, úgy látszik a lábam, az ő törekvése bizonyult sikeresebbnek, s hallottam, amint a becsapódó zárra kétszer is ráforgatta a kulcsot. Vissza a lépcsőkhöz menet, ismerős ajtó torpantott meg. Becsöngettem, kövér, termetes asszonyság vált csak hamar láthatóvá. Már is csukta volna, immár szokott módra ő is beljebb az ajtót, hanem a háta mögött szemüveg villant, és a homályban Fleischmann bácsi szürke arca ködlött fel. Ő mellette terebélyes has, papucs, nagy vörös fej, gyermekies választék, s egy szivar kihamvat csonkja, az öreg Steiner bontakozott ki épp úgy, ahogy idehagytam őket legutóbb, tegnap mintegy, a vámház előtti estén. Álltak, néztek, majd a nevem kiáltották, és az öreg Steiner meg is ölelt, így, amint voltam, sapkásan, izzadtan, csíkos kabátomban. Magukkal vittek be a szobába, Fleischmann néni meg a konyhába sietett, egy falat harapnivalónak utána nézni, mint mondta. Válaszolnom kellett a szokott kérdésekre, honnan, mint, mikor, hogyan. Majd meg én érdeklődtem, és megtudtam, hogy lakásunkban valóban már mások laknak. Tudakoltam. És mi? És mivel valahogyan nehezen fogtak hozzá, kérdeztem, apám? Amire meg végképp elhallgattak. Rövid idő múlva egy kéz, azt hiszem tán a Steiner bácsié, emelkedett lassan a magasba, kelt útra, majd telepedett rá akár egy óvatos öreg denevér a karomra. Abból, amit azután elmondtak, lényegében annyit vettem ki, hogy a gyászhír valódiságában sajnos nem kételkedhetünk, mivel ez volt bajtársak tanúságán alapszik. Akik szerint apám rövid szenvedés után hunyt el egy németországi táborban, amely azonban tulajdonképp ausztriai területen fekszik. No, hát, hogy is hívják? Ennyi. És mondtam. Mauthausen. Mauthausen! Örventek meg arra, majd komorodtak el ismét. Igen, úgy van. Kérdeztem tőlük aztán, hogy anyámról nincs-e véletlen valami értesülésük. És mindjárt mondták, hogy ne, mégpedig örvendetes, él, egészséges, pár hónapja itt a házban járt, ők maguk látták, beszéltek vele. Én utánam kérdezősködött. Hát, mostoha anyám, kíváncsiskodtam még, és megtudtam, bizony ő már közben férjhez ment. No, tudakoltam, és kihez vajon? S a névnél most is elakadtak. Egyik azt mondta, valami Kovács, ha jól tudom. A másik meg, nem Kovács, inkább futó. Mondtam, sütő. S most is örvendve bólogattak, bizonykodtak. Úgy van, persze, sütő. Ugyanúgy, mint előbb. Sokat köszönhet neki. Tulajdonképp mindent, mondták el aztán. Ő mentette át a vagyont. Ő bújtatta a nehéz időkben, így fogalmazták. Talán, tűnődött el Fleischmann bácsi, sietett egy kicsit. S ezzel az öreg Steiner is egyetértett. Végeredményben azonban, tette ő hozzá, érthető, amit meg viszont a másik öreg ismert el. Aztán még elüldögéltem köztük egy ideig, mivel igen rég nem ültem már így egy bordó kárpító puha bársony fotelben. Fleischmann néni is megjött közben, s díszes szélű fehér porcelán tányéron zsírral megkent kenyeret hozott, tört paprikával, meg vékony hagymakarikákkal ékesítve, mert úgy emlékezett, hogy ezt régebben igen szerettem, s amelyet a jelenre vonatkozóan is tüstént megerősítettem. A két öreg meg ez alatt elmondta, bizony itthon sem volt könnyű. Elbeszélésükből egészében valami kusza, zavaros és követhetetlen esemény benyomását, ködös körvonalait nyertem, amit lényegében nem nagyon láthattam, érthettem. Inkább csak egy szó igen gyakori, már-már fárasztóan sűrű ismétlődését vettem a mondókájukban észre, melyel minden újabb fordulót, változást, mozzanatot jelöltek. Így például jött a csillagos ház. Jött október 15-e. Jöttek a nyilasok. Jött a gettó. Jött a Dunapart. Jött a felszabadulás. No meg a szokott hibát. Mintha ez az egész elmosódó, valósággal elképzelhetetlennek tetsző, és részleteiben, ahogy néztem, immár őnékik maguknak is teljességgel visszaállíthatatlan esemény, nem is a percek, órák, napok, hetek és hónapok rendes medrében, hanem úgy szólván mind egyszerre, valahogy egyetlen kavargásban, szédületben, mondjuk egy amolyan furcsa, váratlanul duhajra fordult délutáni összejövetelen esett volna például meg, mikor a sok résztvevő, hogy-hogy nem, hirtelenjénben mind eszét veszti, és végül már azt se tudja tán, hogy mit is csinál. Egy bizonyos pillanatban azután elhallgattak, majd némi csend után az öreg Fleischmann egyszer ezt a kérdést intézte hozzám. És a jövőre nézve mik a terveid? Meglepődtem kissé, és mondtam neki, erre nem igen gondoltam még. Akkor a másik öreg is megmozdult, és felém hajolt a székén. A denevér is fölemelkedett megint, s a karom helyett ezúttal a térdemre ereszkedett rá. Mindenek előtt is, így szólt, el kell felejtened a borzalmakat. Kérdeztem egyre meglepettebben, miért? Azért, válaszolta ő, hogy élni tudjál. S Fleischmann bácsi bólintott és hozzátette, szabadon élni. Amire meg a másik öreg bólintott és tette hozzá, ilyen teherrel nem kezdhetünk új életet. És ebben némelyest igaza is volt. Elismertem. Csak hát nem egészen értettem, mint kívánhatnak olyat, ami lehetetlen. És meg is jegyeztem, hogy ami megtörtént, az megtörtént. És hogy végre is nem parancsolhatok az emlékezetemnek. Új életet, vélekedtem, akkor kezdhetnék csak, ha újra megszületnék. Vagy ha valami bántalom, betegség vagy efféle érni az elmémet, amit remélhetően tán csak nem kívánnak nékem. Különben is tettem hozzá, nem vettem észre, hogy borzalmak voltak. És akkor láttam, igen meglepődtek. Hogy értsék azt, akarták tudni, hogy nem vettem észre. Akkor meg viszont én kérdeztem tőlük. És ők meg vajon mit csináltak azokban a bizonyos, nehéz időkben? Hát, éltünk, töprengett el az egyik. Megpróbáltuk túlélni, tette hozzá a másik. Azaz tehát, ők is mindig léptek egyet, jegyeztem meg én. Mit jelentsen ez, hogy léptek? Értetlenkedtek ők. S akkor nékik is elbeszéltem, hogyan s mint is ment ez például Auschwitzban. Egyszer elvényre, nem mondom, hogy mindig is föltétlenül, mivel ezt nem tudhatom, de a mi esetünkben minden esetre körülbelül 3000 személyt kell számítani. Vegyünk ebből férfiakból mondjuk 1000-et. A vizsgálatra számoljunk esetenként 1-2 másodpercet, gyakrabban 1-et, mint 2-t. A legelsőt és a legutolsót ne nézzük, mivel ez sosem számít, de a középen, ahol én is álltam, ilyenképpen 10-20 percet kell tehát adnunk várakozásra, míg addig a pontig érünk, ahol eldől rögtön gáze, vagy egyelőre további esély. Ezen közben már most a sor egyre mozog, egyre halad. s mindenki lép egy fokot, apróbbat, nagyobbat, a működési sebesség kívánalma szerint. Akkor egy kis csend lett, amit egyetlen zörej tört csupán meg. Fleischmann néni elvette tőlem és kivitte az üres tányért, s nem is láttam visszatérni aztán. A két öreg megkérdezte, hogyan jön ez ide, és mit akarok mondani vele. Azt feleltem, semmi különöset. De hát nem egész úgy volt csak, hogy jött. Mi is mentünk. Csak most látszik minden késznek, befejezetnek, megmásíthatatlannak, véglegesnek, így roppant gyorsnak és így rettentő homályosnak, úgy, hogy jött. Most így utólag csupán, ha hátrafelé, a visszájáról nézzük. Na meg persze, ha előre tudjuk a sorsot, akkor csak ugyan mindössze az idő múlását tarthatjuk számon. Egy ostoba csók például ugyanolyan szükségesség, mint mondjuk egy moccanatlan nap a vámházban, vagy a gázkamrák. Csak hogy akár hátra, akár előre nézünk, mindkettő hibás szemlélet vélekedtem. Elvégre is 20 perc olykor és önmagában véve is meglehetős nagy idő. Minden perc elkezdődött, tartott, majd befejeződött, mielőtt a következő kezdődött volna ismét. Már most, mondtam, vegyük csak fontolóra. Mindegyik ilyen perc hozhatott volna tulajdonképp valami újat. Valójában nem hozott természetesen, de hát azért el kell ismerni, hozhatott volna. Végeredményben mindenkiben történhetett volna valami más is, mint ami történetesen történt. Auschwitzban épp úgy, akár csak tegyük föl itthon, mikor apámat búcsúztattuk. Erre az utolsó szavamra akkor az öreg Steiner megmozdult valahogyan. Tehát mit tehettünk volna? Kérdezte félig meddig haragvó, félig meddig panaszos arccal. Mondtam neki, semmit. Természetesen. Vagy, tettem hozzá, bármit, ami épp oly esztelenség lett volna, mint az, hogy semmit sem tettünk, megint és mindig csak természetesen. De nem erről van szó. Próbáltam folytatni, magyarázni nékik. Miről hát tulajdonképpen kérdezték, ők is már-már türelmüket vesztve. És azt feleltem, éreztem magam is egyre mérgesebben, a lépésekről. Mindenki lépett, amíg csak léphetett. Én is megtettem a magam lépéseit, és nem csupán a Birkenau-i sorban, hanem már itthon. Léptem apámmal, és léptem anyámmal. Léptem Anna Máriával, és léptem, és mindköztán a legnehezebbet, a nagyobbik nővérrel. Most már meg tudnám mondani néki, mit jelent az, hogy zsidó. Semmit. Nékem, s eredetileg legalább semmit, míg csak el nem kezdődnek a lépések. Semmi sem igaz, nincs más vér, és nincs egyéb, csak... Akadtam el, de jutott hirtelen az újságíró szava eszembe. Csak adott helyzetek vannak, és bennük levő újabb adottságok. Én is végigéltem egy adott sorsot. Nem az én sorsom volt, de én éltem végig. És sehogy se értettem, hogy is nem fér fejükbe, most már valamit kezdenem kell vele, valahová oda, valamihez hozzá kell illesztenem, most már elvégre nem érhetem be annyival, hogy tévedés volt, vakeset, aféle kisiklás, vagy hogy meg sem történt, ne talántán. Láttam, igen jól láttam, hogy nem nagyon értenek. Szavaim nincsenek igen ényükre, sőt egyik-másik, mintha egyenest ingerelni őket. Láttam, hogy Steiner bácsi itt-ott közbeavatkozott, máshol már-már felugrott volna. Láttam, amint a másik öreg azonban visszatartja, s hallotta, amikor mondta néki. Hagyja, nem látja, hogy csak beszélni akar. Hadd beszéljen, hagyja. S én beszéltem is, meg lehet hiába, és összefüggéstelenül is egy kissé. Azért így is értésükre adtam, sosem kezdhetünk új életet, mindig csak a régit folytathatjuk. Én léptem, és nem más, s kijelentettem, hogy az adott sorsomban mindvégig becsületes voltam. Az egyetlen folt mondhatnám szépséghiba, az egyetlen esetlegesség, amit netán a szememre vetetnek, az, hogy most itt beszélgetünk, tehát erről nem én tehetek. Azt akarják, hogy ez az egész becsület és valamennyi előző lépésem mind-mind értelmét veszítse? Miért ez a hirtelen pálfordulat? Miért ez az ellenszegülés? Miért, hogy nem akarják belátni? Ha sors van, akkor nem lehetséges szabadság. Ha viszont, folytattam magam is egyre meglepettebben, egyre jobban belemelegedve, ha viszont szabadság van, akkor nincs sors. Azaz, hogy, álltam meg, de csak lélegzetvételnyi szünetre, azaz, hogy Akkor mi magunk vagyunk a sors. Jöttem rá egyszerre, de oly világossággal e pillanatban, mint ez ideig, még soha. Kissé sajnálom is, hogy csak ő velük, s nem értelmesebb, hogy úgy mondjam, méltóbb ellenfelekkel állok szemben. Tehát ők voltak itt most. Ők vannak, e percben legalább így rémlett szinte, mindenütt, s minden esetre ők voltak ott akkor is, amikor apámat búcsúztattuk. Ők is megtették a maguk lépéseit. Ők is előre tudtak, ők is előre láttak mindent, ők is úgy búcsúztak apámtól, mintha már temettük volna. És később is csak azon kaptak össze, hogy helyi érdekű villamoson, vagy inkább autóbusszal menjek-e Auschwitzba. De itt már nem csak Steiner bácsi, hanem még az öreg Fleischmann is fölugrott. Azért most is iparkodott visszatartani, de már nem tudta. Hogyan? Ripakodott rám paprikavörös arccal és öklével a mellére csapva. Még talán mi vagyunk a bűnösök? Mi? Az áldozatok? Próbáltam néki elmagyarázni. Nem bűn, csak be kéne látni szerényen, egyszerűen, épp csupán az értelem miatt, a becsület kedvéért, hogy így mondjam. Nem lehet. Próbálják megérteni. Nem lehet mindent elvenni tőlem. Nem lehet, hogy ne legyek se győztes, se vesztes. Hogy ne lehessen igazam. S hogy ne is tévedhettem volna, hogy semminek se legyen sem oka, sem eredménye. Egyszerűen próbálják meg belátni, könyörögtem szinte. Nem nyelhetem le azt az ostoba keserűséget, hogy pusztán csak ártatlan legyek. Hanem hát láttam, nem akarnak belátni semmit. És így azután, véve a zsákom meg a sapkám, pár zavaros szó, mozdulat, még egy-egy befejezetlen taglejtés és függőben maradt mondat közepett. Távoztam. Odalenn az utca fogadott. Anyámhoz villamossal kell mennem. De most már eszembe jutott, persze is nincs pénzem. És így elhatároztam, gyalog megyek. Hogy erőt gyűjtsek, egy percre megálltam még a téren az előbbi padnál. Arra elől, amerre mennem kell majd, s ahol az utca meghosszabbodni, kitágulni, és a végtelenbe veszni látszik, a kéklő dombok fölött már lilák voltak a bárányfelhők, és bíbor színű az ég. Köröttem is, mintha valami változott volna. Csökkent a forgalom, az emberek léptei lelassultak, hangjuk elcsöndesedett, tekintetük megenyhült, és arcuk, mintha egymás felé fordult volna. Az a bizonyos jellegzetes óra volt ez. Még most, még itt is felismertem. Legkedvesebb órám a táborban. S valami éles, fájdalmas és hiába való érzés fogott el utána. A honvágy. Egyszerre minden megelevenedett, minden itt volt és föltolult bennem, mind megleptek furcsa hangulatai, megremegtettek apró emlékei. Igen, egy bizonyos értelemben ott tisztább és egyszerűbb volt az élet. Minden eszembe jutott, és mindenkit sorra vettem, azokat is, akik nem érdekeltek, és azokat is, akiknek minden igazolásuk, csak is ez a számbavétel, az én itt létem lehet. Citrombandit, Pietykát, Bohust, az orvost és mind a többieket. S most először gondoltam rájuk egy csöpnyi szemrehányással, valami szerető nehezteléssel. Tehát ne túlozzunk, hisz épp ez a bökkenő. Itt vagyok, s jól tudom, minden érvet elfogadok azon az áron, hogy élnem lehet. Igen, ahogy körülnéztem ezen a szelíd, alkonyati téren, ezen a viharvert, s mégis ezer ígérettel teli utcán, már is éreztem, mint növekszik, mint gyülemlik bennem a készség, folytatni fogom folytathatatlan életemet. Anyám vár, s bizonyára igen megörvend majd nékem szegény. Emlékszem, valaha az volt a terve, hogy mérnök, orvos vagy valami efféle legyek. Így is lesz minden bizonnyal, úgy, amint kívánja. Nincs oly képtelenség, amit ne élnénk át természetesen, s utamon, már is tudom, ott leselkedik rám, mint valami kikerülhetetlen csapda, a boldogság. Hisz még ott a kémények mellett is volt a kínok szünetében valami, ami a boldogsághoz hasonlított. Mindenki csak a viszontagságokról, a borzalmakról kérdez. Holott az én számomra tán ez az élmény marad a legemlékezetesebb. Igen, erről kéne. A koncentrációs táborok boldogságáról beszélnem nékik legközelebb, ha majd kérdik. Ha ugyan kérdik. S ha csak magam is el nem felejtem.